folytatjuk a krízisek és pofonokat. Szigeti Ildikó tanácsadó szakpszichológus a vendégem, akiről lehet tudni, hogy szeret úgy fogalmazni, hogy nem azt vizsgálja, hogy kinek tetszik, meg kinek nem, hanem azt mondja el, amit a szakmáról és a körülötte lévő üzletágról gondol, és pont ezen gondolkoztunk itt az előző blokknak a végén, erről a fajta üzletszerűvé válásról. Ennek kapcsán beszéltél többször is, meg lehet tudni, hogy ezt a celeb pszichológus műfajt azért ennek az üzletszerűségnek tudod be, és kifejezetten káros hatásait látod. Feltételezem, hogy nem teljesen összefüggés nélkül azzal a fajta ilyen önismereti bizniszsel, meg utazással, amiről már az előbb is beszéltünk.
Nagyon csábító úgy a pszichológus részéről, mint a közönség, potenciális közönség részéről. Pszichológus részéről nyilván anyagi okok. Nagyon egyszerű, hogy én egy óra alatt megkeresem a havi fizetésemet. Azért valljuk be, hogy...
De ez a legerősebb ok egyébként? Ezt olvastam, igen, és mondtad már, hogy...
Nem tudom, hogy ez a legerősebb-e, de hogy nyomalatban az biztos. Tehát nagyon könnyű rákapni annak az ízére, hogy gyakorlatilag egy óra munkával megvagyok. A másik, hogy egy órán belül sok emberhez szólhatok. Tehát sok emberhez jut el a gondolatom. Ez azért önmagában is egy jó érzés.
Üzleti szempontból én azt gondolnám, hogy ezzel az óradíjamat is tudom fokozni, tehát hogy önmagában az, hogy szerepelek, és előadást tartok, és sok emberhez szólok egyszerre, azért az abban segít, ha akarok ilyen módon dolgozni, hogy híres neves pszichológusként, vagy tanácsadóként, vagy bármi, többet tudok számolni. Ha a pénz egy szempont.
A pénz az mindig szempont, de általában népi megfigyelésem szerint, akit egyszer elkap a gépszíj, tehát magyarul, hogyha vég elindul ezen a celeb pszichológusi úton, ott nagyon ritkán van az, hogy mellette még csinálják a hétköznapi kliensekkel való foglalkozást.
Tehát ez nem olyasmi, mint amikor egy főorvosból mondjuk kórházigazgató lesz, akinek már nagyon kevés ideje van arra, hogy azért pácienseket lásson el, de mégis fenntart valamennyi időt arra, hogy ne veszítse el a kapcsolatát a műfajjal, amit végez.
Ha szereti a szakmáját, akkor ez elképzelhető, vagy hogyha szereti azt a manuális tevékenységet, amit csinál. De amit én látok, tehát én nagyon sokszor, pont ez a veszélye és kára az ilyen celepszichológus, nem is az celepszichológusoknak, hanem ennek a tevékenységnek, hogy nagyon sok szelepet kinyitnak a különböző előadásaikkal, podcastjeikkel, könyveikkel, és hallottam beszámolót, tehát én morzsaszedegető vagyok ilyen értelemben, amikor azt mondta, hogy oda mentem volna XY aktuál celephez, hogy jó, akkor szeretnék időpontot kérni, és egyértelműen határozottan között, hogy ja, hát ő már nem praktizál.
De hát azt is mondjuk, hogy törik az utat tulajdonképpen, ha már a morzsaszedegetést mondott, tehát hogyha edukálják a piacot arra, hogy ez jó, és egyébként elérhető, csak ők pont nem, akkor azt lehet mondani, hogy ilyen értelemben.
Hát ez ilyen egyszerű mondat, de néha ilyen kármentés van.
A kinyílt szelepek következtében. Olyan értelemben nem lehet ennek, és próbálom akár az ördögügyvédjét, vagy kicsit pozitívabb színbe ezt behozni, hogy van valami olyan missziója az embernek, amit egyébként ilyen módon jobban tud, vagy több emberhez tud eljuttatni, és átáll arra az oldalra, most nem rossz oldalra, vagy abban az értelemben, hanem hogy az egyéni praxist lecseréli arra, hogy sok mindenki ezt szóljon.
De biztos, hogy vannak, nem biztos, hát vannak ilyenek konkrétan, akik majdnem ilyen népnevelő módon, tehát mint a Bálint gazda, tehát, hogy igen, hogy osztom az észt, de jó értelemben. Tehát, hogy igen, megpróbálom tudatosítani az emberekkel, hogy igen, néha lehetünk rosszkedvűek, lehetünk mérgesek, van ennek helye, igen, de sajnos belőlük van kevesebb.
Visszatérek akkor erre a nem zárt Facebook csoportodra, illetve hát ennek kapcsán csak elrugaszkodva innen, hogy miért vált ki erős indulatokat szakmán belül, vagy az érdeklődőkön belül az, hogy miért vannak szekértáborok egyáltalán egy ilyen egyébként lelkiekkel foglalkozó területen?
Azért, mert hogyha én elköteleződök valamilyen irányzat mellett, akkor én nagyon-nagyon hinni akarok ebben, és a hit az úgy működik, hogy nem szereti, hogyha valaki beszól, hogy egy kicsit gondolkodj is el. Jung mondását sokan ismerjük, hogy a tömeghiszés nem gondolkodik, tehát a hit és a gondolkodás egy mondaton belül ritkán fér meg.
És ezek annyira erős hitek egy-egy irányzat mellett, hogy ebbe bezavar az, hogyha van egy másik elképzelés, vagy ennek egy picit ellentmondó, vagy farvizén utazó másik gondolat?
Attól függ, hogy mennyire rugalmas az illető. Tehát, hogyha én vagyok annyira rugalmas, hogy képes vagyok megkérdőjelezni az általam hit irányzatot, bármit, egyes elemét, hogy hát azért lehet, hogy ez nem annyira mindenható, mint én gondoltam. Jó, de azért sufni tuningnak jó lesz, akkor az oké. De általában ez egy ilyen nagyon furcsa, öngerjesztő folyamat, hogyha én nagyon hinni akarok valamiben, nagyon sok pénzt elköltöttem, és maradjunk csak a pszichológusoknál. Ugye rengeteg módszerspecifikus képzés van, rengeteg. Tehát végtelenített az összeg, amit erre költhetek. Na most minél nagyobb összeget költök egy ilyen módszerspecifikus képzésre, ugye annál jobban hinni akarok benne, minél jobban hinni akarok benne, annál nehezebben veszem az, hogyha valaki úgy megkopogtatja a vállamat, hogy hoho, ez nem így van, meg hogy ez nem biztos, hogy ez működik, nem, nagyon-nagyon mereven, olyan mereven, hogy akkor én már úgy is adom el magam, mint ilyen-olyan terapeuta, vagy specialista, és egy idő után a klienseimet is ehhez formálom, tehát egy kicsit ilyen gombhoz a kabát jelleggel.
A kliensek pedig tekintve, hogy erre fizetnek be, ugyanezt a fajta kognitív diszonanciát élik meg, ugye, hogy akkor ők erre beruháztak, akkor ez lesz a jó módszer.
Pontosan.
Ha jobban érzik magukat.
Hát most az egyik divat módszer.
Belekérdeztem valamiben, mond.
Az egyik divat módszer most a séma terápia.
Bizony.
Tehát az a jó napot kívánok, Kovács János vagyok, sématerapeutát keresek. Lényegtelen, hogy neki teljesen indiferens, hogy mi a problémája, kérdése.
Ja, hogy már rögtön, aha, tehát már olyan, mintha belgyógyászhoz megyek, pedig
persze,
lehet, hogy... Aha.
Persze, tehát ez a rendelés.
Mi a panasza?
A rendelés, tehát...
Sémám és, van.
Igen, igen. A sémával én azon szerencsések egyike vagyok, akik még az egyetemi képzés alatt, a szakképzés alatt megismerkedtem. Hát ez nem tegnap volt, és akkor még semmilyen, hogy divatja nem volt, nem is ismerték. És ez így jó volt, így megismerkedni vele, hogy nem volt divat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen egészséges távolságtartással helyén tudom kezelni, és azt mondom, igen, használok én magam is sémakérdőívet, igen, én is hiszek ennek az elméletében, szeretem, hiszen én is egy kognitív megközelítésű pszichológus vagyok, de azt mondom, hogy vannak olyan szituációk, amikor együtt a klienssel dobjuk félre, és azt mondjuk, na jó, hát akkor erről ennyit, mert hogy azért a tesztek többsége, azt szoktam mondani, hogy olyanok, mint a csoda, nem hiszek bennük, de támaszkodok rájuk.
Én szeretem a sématerápiát egyébként, de végülis te is elismerően beszélt róla, ha
igen,
jól értem azt, hogy megvan a helye.
Jó, és azt mondom, hogy de nem kell olyan halálosan komolyan venni, tehát nincsenek kizárólagosságok. Van olyan Facebook csoport, engem már onnan kidobtak,
a népszerűség átka.
Ahol laikusok egymással próbálják megbeszélni, hogy ők éppen milyen sémában vannak beleragadva. És olyan szakszerű tanácsot adnak egymásnak, hogy a fal adja a másikat.
Két fontos kulcsszót is mondtál, nem egymás után, de most egymás után fogom. Beszéltünk sárlatánságról, vagy sarlatánokról, meg beszéltél csodákról, vagy csodavárásról. Az én fejemben annyiban ezek kapcsolódnak egymáshoz, hogy mindig vannak, vagy lehetnek olyan ilyen orákulumok, vagy szakértők, vagy guruk, akikhez az emberek szeretnének csodáért, vagy gyógyulásért menni. Mi a helyzet azzal a területtel, vagy azzal az ilyen kicsit ilyen pszichológiára hasonlító szakterületekkel, most a szakot nyilván már is idézőjelbe tettem, akik hát vadásznak a csodavárókra.
Mármint, hogy a felhasználói oldal, vagy a, tehát hát a keresleti, kínálati, vagy kínálati?
A kínálati. Először, igen, jogos. Én is éreztem, hogy ez nem teljesen kerek kérdés. Tehát először a kínálati oldalról kérdeznélek, hogy mit látsz magad körül, vagy a világban. Azért azt én látom, hogy ebben a sokat említett Facebook csoportban is remélhetőleg a podcast után rengeteg új feliratkozó lesz, bár ez nem cél, hogy azért kipécéztek ilyen auralátók, meg egyéb tevékenységeket. Tehát hogy mi a személyes tapasztalatod a kínálati oldalon?
Nem akarom azt a csúnya mondást mondani, hogy amíg ürülék van, addig veréb is van.
Így nem is olyan csúnya.
Igen. Mert hogy valóban, ha valamihez nagyon értenek ezek a, én potyautasoknak hívom őket, hogy egy olyan, megtalálják nagyon-nagyon ügyesen, és ha valamihez nagyon értenek, az, hogy megtalálják azt a piaci rést, amit ráfűznek egy szolgáltatást, és azt kínálják. Ezek a szolgáltatások olyanok, ami kevésbé fájnak.
Tehát, mert nem tépnek fel sebet?
Egyrészt ilyen nagyon kellemes felszín simogatás, ilyen kis polírozgatás.
Egyrészt, de van érdemi része, vagy abszolút...
Én azt gondolom, hogy abban a percben, hogyha elkezdek magamról beszélni, annak már is van érdemi része. Tehát azért ez elvitathatatlan. Aztán a körítés, meg a mindenféle díszítés hozzá az, ami a pluszt adja.
És vannak olyanok, akkor áttérve picit a keresleti oldalra, akik kifejezetten keresik ezeket a könnyű megoldásokat? Tehát mondjuk van valami felismerésük, hogy ők rossz, nem tudom, karmában vannak, vagy valamilyen hülyeséget ad mondjak, és akkor keresik ezeket a fajta, hát nem is tudom kik ők, nem jó sok, mert azért annál egy picit talán.
Én azt mondom, maradnék tényleg a potyautasoknál, tehát ilyen csodakínálók. Csodakínálók, megmagyarázó emberek, tényleg olyan elnevezések vannak, hogy a kreativitás határtalan ezen a téren, akik könnyű, tehát eleinte még azt mondják, hogy a könnyű megoldás, tehát, hogy igen, mondja ki valaki, egy hozzáértő a pénzemért. Tehát itt nagyon fontos, hogy pénzmozgás legyen. Mondja ki, hogy én azért vagyok ilyen, meg ilyen, mert a nagymamám is már ilyen, meg ilyen volt. Jaj, de jó, megkaptam a felmentést azért az x-ezer forintért. Mentem békével.
És itt is bekapcsol nyilván az, hogy olyan tábora alakul ki egy-egy megmondónak, vagy újféle gurunak, akik aztán tűzön vizen át vagy védik őt, vagy támadják azt, aki őt betámadja.
Igen. Hát pontosan ugyanez a hit. Én egy nagyon, manapság nagyon népszerű pszichológust támadtam be.
Igen, szerintem igen.
Igen, mindketten tudjuk, kiről van szó. És amikor én őt, én ezt nyíltan ki is írtam, le is írtam, hogy őt javasoltam tavaly Laposföld-díjra, mert igen, kimondom a nevét, Máté Gáborról van szó, akkor hát kaptam hideget, meleget. Tehát, hogyha valakiben hinni akarunk, és valaki azt mondja, hogy nem biztos, hogy minden így áll meg, ahogy ő mondja, akkor ez Isten káromlás.
És az ember, ha benne van a szakmában, akkor tudja azt, és ez volt, hogy majdnem minden szakmára igaz, hogy kik érinthetetlenek, vagy szentehenek tulajdonképpen.
A népszerűek.
És igen, és akkor itt eljutunk ahhoz tulajdonképpen, nem mondom, jövetelünk céljához, de ugye a felütéshez, hogy te ebben az értelemben sem teszel lakatot a szádra, hogy önmagában az, hogy valaki népszerű, vagy támadhatatlan, vagy szentein, attól te még, ha fogást találsz rajta, vagy hogyha fontos közlendőd van, akkor azt nem rejted véka alá.
Nem az a lényeg, hogy fogást találjak valakin, hanem az, hogy egy picit detoxikáljak. Tehát, hogy egy picit, aki bizonytalan, elolvas tőle en darab könyvet, és most már nem csak Máté Gáborról beszélek, hanem általában, hogy egy picit felrázzam, hogy hoho, állj meg, ne a feltétel nélküli hit legyen ott, hanem egy picit kérdőjelezd meg. Volt olyan kliensem, aki elfogyasztotta az összes Máté Gábort. Tehát könyvet, előadásaira járt. Nagyon hosszú, igen, végtelenített, és majdhogy nem Máté Gábor függő lett a végén, és abból kellett felrázni.
És azért, érzed ezt feladatodnak, hogy legyen egy másik hang, legyen egy másik opció, vélemény, hogy valamiféle, nem is iránymutatás, ezt a szót így kerülném, de minden esetre a kétkedésnek legyen egy olyan fóruma vagy felülete, hogy ha valakiben esetleg felmerülne, akkor ebbe találjon támaszt. De nem biztos.
De ez jó, tehát az a lényeg valóban a kétkedést. Tehát én a kétkedés magját akarom elültetni mindenkiben. Tehát ez volt a célom a csoporttal, a könyvvel, meg úgy ámblok a tevékenységemmel, hogy ne feltétel nélkül higgyünk el mindent egy segítőnek. Mert ugye a segítő nagyon nagy veszélye van annak, amikor egy, ugye beszélgetünk sémákról. Az emberek többsége önalapvető módon működik. Ismerjük el, valljuk be, mondjuk ki. Abban a percben, ha én önalapvető...
Ha te mondod, én elfogadom, próbálom.
Az emberek többségénél bejelez a műszer az önalávetésnél. Igen, hajlamosak vagyunk erre. Én azt mondom, hogy 40 év felett abszolút, ugye a poroszos oktatási rendszerben felnőve, nem kérdezünk, teszünk. És akkor a családokról nem is szóltam. De én önalapvető módon elmegyek egy pszichológushoz, akkor én minden szavát szentírásnak veszem, hogy az úgy van. Eszembe nem jut megkérdőjelezni, elfogadom, lenyelem. Mindenféle megrágás és egyéb nélkül, kontroll nélkül lenyelem, magamévá teszem, hiszen ő a segítő. Tehát ön alá vető módon viselkednek. Mindig azt mondom, hogy akkor kezdünk el igazán haladni a munkával, amikor elkezdenek velem vitatkozni a kliensek, hogy hoho, ezt te benézted, ez nem így van.
És akkor véded a mundér becsületét, vagy elindultok azon, hogy miért nem így van?
Nem, miért védeném a mundér becsületét? Mi közöm nekem a mundér becsületéhez?
Hát, hogy te mondtad azt, nem. Ami nincs úgy.
Nem. Én azt mondom, hogy fenntartom a tévedés jogát. Hát hogy a fenébe tudnám én a velem szemben ülőnek az összes körülményét, helyzetét, előzményét. Tehát én mindig azt mondom, hogy ha ezt most benézem, akkor tessék szólni, mert akkor, hogyha bólogat, jól nevelten, önalávető módon, akkor nem haladunk, akkor csak mint a sárba ragadt négykerék meghajtású.
És hogyan kezeled azt, hogy amikor tabu témákhoz nyúlsz, vagy tabu emberekhez tulajdonképpen, vagy tabu területekhez, akkor egy viszonylag szemmel látható mértékű támadásnak teszed ki magad, benne van a pakliban, és ezt vállalod, hiszen tudod, hogy ez lesz. Hogyan éled meg? Picit azért is kérdezem, nagyon is, mert ugye ennek a beszélgetés vagy podcast sorozatnak ez egy vezérfonala, hogy hogyan vértezi fel magát az ember, vagy hogyan választja azt, hogy ebből most baj lesz, de én vállalom.
Eleinte nagyon nehéz volt. Én azt gondoltam, hogy etéren is valamiféle rutinra tettem szert, amikor, hát nálam is vannak lejtmenetek, amikor egy picit úgy bizonytalanabb vagyok, rossz kedvű vagyok, valami történik, hát körülöttemben nem is történnek dolgok, akkor nem megyek ki a placra. Ha viszont, akkor így hátrébb lépek. Ha viszont ilyen normál békeidő van, akkor igen, akkor padlógáz. Mert hogy akkor merem vállalni, tudom, hogy mivel jár, nyilván nem tudom felmérni, tehát ezt nem lehet milliméterre pozícionálni, hogy mi várható, mekkora cunami. Néha egy teljesen ártatlannak tűnő mondat olyan cunamit tud elindítani, amire nem számítok, de én most már azt mondom, egy pici kis rutinra tettem szert.
Hadd jöjjön.
Hadd jöjjön, igen. Tehát nem mondom, hogy mindig jól esik, de amikor tudom, hogy most érzékenyebb periódusom van, akkor nem nézek rá a kommentekre, ennyi.
Ez egy jó trükk például. Szigeti Ildikó tanácsadó szakpszichológus volt a vendégem itt a Krízisek és pofonokban. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk a beszélgetést Szigeti Ildikóval a podcast felületen. Most már csak a Rádiókafé hallgatóitól búcsúztunk el, akit mélyebben érdekelnek ezek a fajta pszichológiai ütközetek, ha szabad így fogalmazni, az jöjjön át velünk a podcastra, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.